péntek este 8 órakor a Látszótér rádióban. Egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Miben osztozik a fenék, a magyarázat és a rostforrás? A válaszokat a radiokukac@latszotér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Miben osztozik a fenék, a magyarázat és a rostforrás? December 30-án létrejött az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság, Belorusszia és az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság, valamint a Kaukázuson túli országok egyenjogú államszövetsége, a Szovjetunió, azaz a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. A Szovjetunióban, így az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaságban is egy pártrendszer volt. Ezért minden fontos kérdésben a bolsevik párt döntött. Az ukrán kommunista bolsevik párt élén Moszkvához és elsősorban Sztálinhoz hűséges elvtársak álltak. A párt első titkára 23 és 25 között Emmanuel Quiring, 25 és 28 között Lazar Kaganovics, utána 38-ig Stanislav Kosior volt. A NEP, az új gazdaságpolitika, a Novaya Ekonomicheskaya Politika orosz kifejezésből alkotott betűszó. Az új gazdaságpolitikára, vagy NEP revaluáttérés szükségességét Lenin 21. február 8-án vetette fel. A bolsevikok vezére ugyanis megértette azt, hogy csak abban az esetben mentheti meg hatalmát, úgy számolhatja fel a káoszt, a pusztulást a gazdaságban, ha ideiglenesen szakít a hadi kommunizmussal, és engedélyezi a piaci viszonyok egyes elemeinek helyreállítását. 21. március 15-én a párt 10. kongresszusán határozat született a kötelező terménybeszolgáltatás terményadóra való felváltásáról. Augusztusban a népbiztosok tanácsa rendeletben csökkentette 3/4-ére a terményadó nagyságát. Lenin az új gazdaságpolitika kifejezést először az összoroszországi élelmezésügyi értekezleten használta. Itt arról beszélt, hogy helyre kell állítani a kereskedelmet és a pénzforgalmat az országban. Ezzel összhangban 22 és 24 között pénzreformot hajtottak végre. 22. októberében megjelent az aranyfedezettel rendelkező Cservonyec. A NEP során tehát a kötelező terménybeszolgáltatást terményadó váltotta fel. Mint azt a 12 székből ismeritek, engedélyezték a magánvállalkozást és a kereskedelmet. A nagy kereskedelem és külkereskedelem viszont továbbra is állami monopólium maradt. A kis és közepes állami vállalatokat bérbeadták, vagy visszaszolgáltatták tulajdonosaiknak. Az új gazdaságpolitika idején meggazdagodott vállalkozókat nepmanoknak nevezték. Az állami vállalatokat trösztökbe egyesítették önelszámolásos alapon. Önelszámolás az a vállalat működési módszer, amelyik egyesíti magában a központosított termelés irányítást és a gyárak, üzemek viszonylagos önállóságát. Ez azt jelenti, hogy termelési költségeiket saját jövedelmükből térítik meg, bevételükkel maguk rendelkezhetnek, így anyagilag is ösztönözhetik dolgozóikat a minőségi munkára. 21 őszétől trösztökbe egyesültek a Donyec-medence szénbányái, a kohászati üzemei és a vasércbányái. A vegyiparban három ilyen gazdasági egyesülés jött létre. A trösztök létrejötte után az állami tulajdonban levő vállalatok általános irányítása az Ukrán Népgazdasági Tanács kezében összpontosult. A NEP idején összesen 5200 kisebb vállalatot adtak bérbe. Az új gazdaságpolitika meghozta első gyümölcseit. A 25-26-os gazdasági évben az ipari termelés elérte és túl is szárnyalta a háború előtti szintet. Mivel a gazdaság fejlődéséhez elsősorban energiára volt szükség, megkülönböztetett figyelmet fordítottak a Donyec-medence újjáépítésére. 22-re az ország kezdett kilábalni az üzemanyagválságból, 25-26-ra elérték a háború előtti szénkitermelés 78%-át, 28-ban pedig túl is szárnyalták azt. 22. február 2-án megalakult az Ukrajnai Villamosítási Bizottság. Az Oroszország villamosításának terve alapján hozzákezdtek a Dnyeperi erőmű, a Sterivkai és a Csugujevi állami villanytelep építéséhez. A hatalmas kohászati kombinátok eközben romokban hevertek. 25-26-ban a nyers vasgyártás a háború előtti termelési szintnek alig több mint felét, az acélgyártás pedig szűk kétharmadát tette ki. Ukrajna vaskohászatának helyreállítására utalták ki a szovjet vaskohászatra kijelölt beruházási keret 60%-át. 26-ban helyezték üzembe a Dnyeperi, Konstantinovkai, Makijivkai, Janakijevói kohóműveket. Eredményesen fejlődött a gépgyártás. 21-ben a Kicskaszi gyárban elkészült az első traktor. Később Harkivban megindult a Kommunár lánctalpas, Tokmakban pedig a Zaporozsec kerekes traktor gyártása. Felmerült a kérdés, miből finanszírozza az állam az új vállalatok, a Dnyeprohez, a Kramatorszki nehézgépgyár vagy a Krivoj Rohi kóépítését. A szovjet hatalom ezzel is tisztában volt. A szükséges mértékű bevételhez vidéken juthatott hozzá. 23-ban a parasztok tulajdonában 31 millió gyesziátyina, azaz hold föld volt, ami a köztársaság föld alapjának 92%-át képezte. Május 19-én határozatot fogadtak el az egységes mezőgazdasági adó bevezetéséről pénz formájában. Az adót elsősorban a tehetősebb parasztok fizették, mivel a szegény parasztok fel voltak mentve alóla. Így a 25-26-os gazdasági évben nem adózott a parasztgazdaságok 1/5-e. A NEP-nek köszönhetően viszont helyreállt a mezőgazdasági fejlődés. A búzatermelés a 20-as évek közepére elérte a háború előtti szintet. 29-ben pedig a gazdaságok közel kétharmada rendelkezett igavonó állattal, szemben a 4 évvel korábbi 54%-kal. Az állami készletezési szervezeteknek könnyebb volt együttműködni a mezőgazdasági szövetkezetekkel, mint az egyéni parasztgazdaságokkal. Az állam ezért támogatta a különféle értékesítési, készletezési, feldolgozó és hitelszövetkezetek alakulását. 21. április 13-án a Népbiztosok Tanácsa létrehozta a Fogyasztói Szövetkezetek Egységes Rendszerét Ukrajnában. A NEP idején különféle speciális szövetkezetek szerveződtek. Géptraktor, állattenyésztői, talaji javítók. A szövetkezeteket gazdák hozták létre önkéntes alapon. A kolhozokba viszont földjüktől megfosztott parasztokat kényszerítettek. A 20-as évek végére a parasztgazdaságok több mint fele bekapcsolódott a szövetkezeti mozgalomba. Megjelentek az első traktorok, cséplőgépek, modern mezőgazdasági berendezések. Gazdagodott a vidék, gazdagodott az ország. A városi munkásság elfelejthette az éhezést. Úgy tűnt, minden helyes irányban halad. A bolsevikokat azonban a nép jóléte érdekelte a legkevésbé. Végső céljuk a kommunizmus volt. A piaci viszonyokhoz való visszatérést ideiglenes lépésnek tekintették. A 20-as évek végén az ország élén Sztálin állt, aki ekkor már az iparosításon törte a fejét, amit 25 decemberében a párt kongresszusán a bolsevikok meg is hirdettek. 27 novemberében kezdetét vette a dnyeperi vízerőmű megépítése. A bolsevikoknak pénzre volt szükségük céljaik eléréséhez, amit a mezőgazdaságból tudtak csak kisajtolni. Ezt úgy érték el, hogy az ipari termékek árát mesterségesen magasan tartották, míg a mezőgazdasági termékekét alacsonyan. Így árolló keletkezett. A parasztok alacsony áron nem akarták eladni termékeiket, ami készletezési válságokhoz vezetett. Ez azt jelentette, hogy az állam kevesebb terményhez jutott, mint amennyi elő volt irányozva. Ilyen válságok 23-ban, 24-25-ben, aztán 27-28-ban alakultak ki. Az első két esetben a kormány emelte a mezőgazdasági termények árát, a harmadik esetben azonban terrorhoz folyamodott, ami a NEP végét jelentette a mezőgazdaságban. 23 áprilisában a pártkongresszuson a kommunisták meghirdették az őslakosság befolyásának fokozására irányuló politikájukat, ami Ukrajnában ukránosítás néven vált ismerté. Az ukránosítás értelmében a párt és állami szervekben ukránokat vagy ukránul beszélőket kellett alkalmazni, és az ügyvitelben is kötelezővé vált az ukrán. Ukrán iskolákat nyitottak, ösztönözték az ukrán könyvek, folyóiratok kiadását, a nemzeti kultúra fejlesztését. A bolsevikok fő célja ezzel a politikával természetesen nem az ukránok nemzeti jogainak biztosítása volt, hanem a nép kommunista szellemben történő átnevelése, a szovjet hatalom elfogadtatása. Sok hazafias érzelmű kommunista komolyan hitt a nemzeti újjászületés gondolatában, és mindent megtett az ukrán kultúra fejlődéséért. Közöttük volt Mikolasz Kripnik, Olekszandr Sumszki és Hrihiri Hrinko is, az ukrán szocialista szovjet köztársaság oktatásügyi népbiztosai. Ennek az új irányvonalnak köszönhetően tért vissza Ukrajnába 24-ben Mihajlo Hruszewski. Az ukránosítás politikáját kezdettől fogva ellenezték az orosz nemzetiségű funkcionáriusok. Dmitro Lebigy, az ukrán kommunista párt titkára például azzal az elmélettel állt elő, hogy Ukrajnában két kultúra küzd egymás ellen. A haladó proletár orosz kultúra és az elmaradott paraszti ukrán kultúra. Ebben a harcban a bolsevikok természetesen az orosz kultúra oldalán állnak. Az ukránosításnak a 20-as évek végére megszülettek az első eredményei. A helyi állami hivatalok és szervezetek háromnegyede áttért az ukrán ügyviteli nyelvre. 1927-re az ukrán bolsevik párt vezetőinek közel fele megtanult ukránul. Nőtt az ukrán iskolák száma is, 25-ben a tanintézetek 79%-a volt ukrán tannyelvű, 30-ra már 85%-a. Az Ukrajnában élő nemzetiségek, oroszok, görögök, lengyelek, németek, zsidók szintén létrehozhatták iskoláikat. Az oktatást a bolsevikok elsősorban saját céljaiknak rendelték alá. 1920. decemberében létrehozták a politikai oktatásügyi főbiztosságot, Ez a szovjet hatalom törvényeit és intézkedéseit volt hivatott megmagyarázni a népnek. Vidéken erőszakkal felszámolták az ukrán kultúra felvilágosító szervezeteket, a proszvitákat. 21-23-ban faluházakká alakították át őket. Az írástudatlanság felszámolását is a kommunizmus népszerűsítésének rendelték alá. A tanulókat pártos szellemben írt ABC-s könyvekkel látták el, 23-ban megalakult a Le az írástudatlansággal. 22-ben fogadták el az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság közoktatási törvénykönyvét. Ez az iskolákat a bolsevik párt ideológiai elveinek rendelte alá. A törvénykönyv az oktatás céljaként határozta meg a néptömegek kiszabadítását a szellemi rabságból, öntudatának erősítését, a kommunista társadalom kollektivista lélektanával felvértezett, materialista világnézetű új ember megteremtését. 1924-ben megkezdték az előkészületeket a kötelező négyosztályos elemi oktatás bevezetésére. A városokban ezt a követelményt pár év alatt teljesítették. Az iskola köteles gyerekek 40%-át azonban még így sem sikerült beiskolázni. Ezekben az években Ukrajna szerte 1,5 millió felügyelet nélkül maradt árva vagy félárva gyerek bolyongott az utcákon. A kialakult helyzet orvoslása céljából több tucat oktató-nevelő intézetet hoztak létre számukra. Anton Makarenko, ismert pedagógus, sokat tett annak érdekében, hogy a nehéz sorsú gyerekekből becsületes felnőtteket neveljen. 21-ben a poltavai kormányzóság Kovaljovka községében gyermekkolóniát hozott létre a kiskorú jogsértők számára. 26-ban a kolónia Harkivba költözött. Felvette az akkor még élő író Maxim Gorki nevét, és 1928-ig működött. 1920-ban a bolsevikok megszüntették az egyetemeket, a főiskolákra kizárólag munkások és parasztok gyerekeit vehették fel. Bővült a 3 éves munkás fakultások hálózata. 21-ben még csak 12 ilyen úgynevezett szakérettségi tanfolyam működött, 30-ban már 30. 23-ban a Népbiztosok Tanácsa határozatot hozott az ukrán tanítási nyelvre való fokozatos áttérésről a felsőoktatásban. A hadseregben is az ukrán lett a szolgálati nyelv. Az ukránul beszélő parancsnokokat a Vörös Törzsőrmesterek Harkivi iskolájában képezték ki. 21-ben kezdte meg munkáját a Harkivi párt főiskola. 22-től Artyom kommunista egyetem néven, ahol a párt számára oktattak helyi kádereket. A tudományos élet központja az Ukrán Tudományos Akadémia volt, amelyet 21-ben Ukrán Tudományos Akadémiává szerveztek át, és a Népoktatási Népbiztosságnak rendeltek alá. Vernadsky lemondása után az akadémia elnökévé 21 júliusában Mikola Vasilenkót választották. A hatalom azonban nem hagyta jóvá tisztségében, mivel Skoropadszky kormányában miniszterként tevékenykedett. 22-ben az akadémia új elnöke Orest Levitsky lett, aki nem sokkal kinevezése után meghalt. Végül ugyanennek az évnek a májusában az Ukrán Tudományos Akadémia élére Volodymyr Lipsky híres botanikus került, aki 28-ig volt az intézmény vezetője. Az Ukrán Tudományos Akadémián belül 3 szakosztály működött: történelmi bölcsészeti, fizika-matematikai és társadalmi-gazdasági. 24-ben az akadémiának 30 rendes tagja volt, 40 tudományos kutatóintézetében 400 tudományos munkatárs dolgozott. A történelmi bölcsészeti szakosztályon Agatangel Krimszki, Szerhij Jefremov és Mihajlo Hruszewski tevékenykedtek. Folyóiratokat adtak ki. Az Összukrán Tudományos Akadémia történelmi bölcsészeti szakosztályának közleményeit, 24-től pedig az Ukrajnát. 21-ben megalakult az Ukrán Nyelv Tudományos Intézete. Ez 21-től 39-ig 49 szótárt jelentetett meg. Hruszewski élete főművén dolgozott tovább, a többkötetes Rusz-Ukrajna történetén. A fizikai-matematikai szakosztályon Dmitro Hrave, Mikola Krilov matematikusok, Lev Pisarzsevszki és Volodymyr Kisztyakivszki kémikusok folytatták kutató munkájukat. A fizikai-matematikai szakosztályon Dmitro Hrave, Mikola Krilov matematikusok, Lev Pisarzsevszki és Volodymyr Kisztyakivszki kémikusok folytatták kutató munkájukat. Mikola Krilov és Mikola Boholyubov matematikusok új tudományágat teremtettek, a nem lineáris mechanikát. Stepan Timoshenko akadémikus a szakosztály keretei között létrehozta a Műszaki Mechanikai Kutatóintézetet. A hídépítés szakértője Konstantin Siminski volt. A társadalmi-gazdasági szakosztályon Mihály Loptuha demográfus végzett különösen eredményes munkát. Az ukránosítás hatására az ukrán irodalom a nemzeti újjászületés korszakát élte. Az irodalmi élet központja ebben az időben Harkiv volt, ahol különböző művészeti egyesületek jöttek létre. Proletári írók alkották a Hart, paraszti származásúak pedig a Pluh tagságát. A 20-as évek második felében alapította az eredetileg orosz származású Mikola Hviljovit barátjával, Mihajlo Jalovijjal a Proletár Irodalom Szabad Akadémiáját. A szervezet tagságát rajtuk kívül Mikola Bazsán, Olekszandr Dovzsenko, Volodymyr Szosziura, Pavlo Ticsina, Juri Janovszki, Mikola Kulis és mások alkották. 25 és 28 között vita bontakozott ki az ukrán irodalom jövőjéről, melynek során Hviljovi arra szólította fel az írókat, hogy vegyenek példát Európáról, ne csak az orosz irodalmat utánozzák. Szakítsanak a provincializmussal, vállalják bátran európai gyökereiket. Ezt fejezte ki jelszava is. El Moszkvától, irány Európa. Nézeteiért ukrán nacionalizmussal vádolták meg, bár köztudottan orosz nemzetiségű volt. 28-ban a Proletár Irodalom Szabad Akadémiáját felszámolták, 33-ban Jalovijt letartóztatták. A 20-as években Ukrajna vezető színházai, a Taras Shevchenko Állami Drámai Színház és az Ivan Frankó Állami Drámai Színház voltak. Az elsőt Olekszandr Zaharov, a másodikat pedig Hnat Jura vezette. 22. március 31-én Lis Kurbas Kijevben megalapította a Berezil színházat. A színház nevét a Berezeny március szó után kapta. Színpadán elsősorban nyugat-európai és ukrán klasszikus műveket mutattak be. A kortársak közül leginkább Mikola Kulis színdarabjai voltak a legnépszerűbbek. A Berezil maga köré gyűjtötte az ukrán színjátszás kimagasló személyiségeit, Panas Szakszahanszkijt, Ivan Marienenkót, Ambrosi Bucsmát, Marian Kruselnickijt, Olekszandr Szerdjukot. A zeneművészetben kitűntek tevékenységükkel Hrihori Virjovka, Lev Revucki, Konstantin Bohuslavski, mint zeneszerzők. A Dumka kórus a Szovjetunió leghíresebb kórusa volt, élén az örökös karmesternek kinevezett Nestor Horodovenkóval. Az énekkar bejárta egész Ukrajnát, fellépett a Donvidéken, Kubányban, Grúziában, Azerbajdzsánban, Moszkvában, még 29-ben Párizsban is vendégszerepelt. A képzőművészetben szintén több művészeti egyesület jött létre. 22-ben alakult meg Odesszában a Kosztandi Társaság, valamint a Vörös Ukrajna Művészeinek Egyesülése. A korszak híres képzőművészei Iván Jizsakevics, Fegyir Kricsevszki, Kárpó Trohimenko voltak, akik a korabeli események valósághű ábrázolását tartották legfontosabb feladatuknak. Tovább folytatták tevékenységüket az Iván Bojcsuk követőiből alakult iskola kitűnő művészei. Alkotásaikon utánozhatatlan módon ötvöződtek az ősi ukrán és bizánci festészet elemei. Az 1920-as évek művelődési életében fontos helyet foglalt el a mozi. 22-ben kezdte meg működését az odesszai, 27-ben pedig a kijevi filmstúdió. Ebben az időben Ukrajna szerte több mint 500 filmszínház működött. Nagy népszerűségnek örvendett Volodymyr Hardyin 23-ban rendezett Ostap Bandura című filmje Maria Zanykoveckaja főszereplésével. A 20-as években vált ismerté Olekszandr Dovzsenko filmrendező, aki 27-ben megalkotta a Zveni Hora, 29-ben pedig az Arzenál című filmjét. 21. október 14-én alakult meg az Ukrán Pravoszláv Egyház Vasil Lipkivszki metropolita irányításával. Az ukrán pravoszláv templomokban ukránul folyt a mise, az alig érthető orosz ortodox egyházi szláv nyelv helyett. Az egyház igazgatása is demokratikus elvekre épült, és a hívek részvételével történt. Az orosz pravoszláv egyház ellenségesen fogadta az önálló ukrán egyház létrehozását, és harcot hirdetett ellene. 28 után a hatalom is üldözni kezdte őket. 30-ban az ukrán pravoszláv egyházat betiltották, Vasil Lipkivszki metropolitát 37-ben, 73 éves korában letartóztatták és kivégezték. Szocialista iparosítás névvel illették a bolsevik párt intézkedéseit, ezeknek a célja az ország ipari megújulása, gyárak, üzemek, vasutak és más gazdasági létesítmények építése volt. Végrehajtásáról a pártkongresszuson határoztak 25 decemberében. Az iparosítás fontosságával mindenki egyetértett. Modernizáció nélkül ugyanis nem lehetett megteremteni a szocialista társadalmat, és a világforradalom is hiú ábrán maradt csupán. Vita a párt vezetőségén belül a finanszírozás kérdése körül bontakozott ki. Lev Davidovics Trocki, a párt egyik erős embere, az iparosításhoz szükséges forrásokat a parasság kirablása útján akarta előteremteni a már említett árolló segítségével. Ez az iparcikkek árának magasan tartását és az élelmiszerek árának mesterségesen alacsonyan tartását jelentette. A mezőgazdaságokból így óriási pénzeket lehetett kiszivattyúzni, és a gyárak, üzemek, vasút, erőművek építésébe belefektetni. Trocki elképzelése a vidék teljes tönkretételét jelentette. A párt főtitkára 22 óta Sztálin volt. A hatalomért folytatott harcban legfőbb ellenfelének, nem is ok nélkül, Trockit tartotta. Az iparosítással kapcsolatban ezért homlok egyenest más nézeteket vallott. Ő és a párt vezetőinek többsége az egyenletes fejlődés, valamint a NEP folytatása mellett tették le voksukat. A párt 27-es kongresszusában Sztálinnak sikerült meggyőznie az elvtársait, hogy Trocki hibás álláspontot képvisel, és ki kell zárni a pártból. Ez meg is történt. Így szabadult meg Sztálin az egyik legveszélyesebb ellenlábasától. Miután biztonságban érezte hatalmát, Sztálin egy húzásra meg is feledkezett a korábbi véleményéről, és erőltetett iparosításba kezdett. A pártkongresszuson jóváhagyták a népgazdaság fejlődésének első 5 éves tervét a 28-33-as évekre. Ettől kezdve a Szovjetunió felbomlásáig a népgazdaság fejlődését 5 éves ciklusokra tervezték. Az 5 éves terv 16%-os ipari fejlődést irányzott elő. Ez nagyon magas és gyakorlatilag elérhetetlen cél volt. A 29-es pártkonferencián erre még rá is kontráztak, ugyanis megalkották az 5 éves terv optimális változatát, amiben már 23%-os növekedésről volt szó. Sztálin a Nagy fellendülés éve című művében már annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy 32%-ban határozta meg a nagyipar fejlődését. A következő pártkongresszus pedig már 45%-ban. Ukrajna gazdasági fejlődésének első 5 éves tervét az Összukrajnai Tanácskongresszus fogadta el 29-ben. A gazdasági beruházások összegét 13 milliárd rubelben határozták meg, ami országosan a Szovjetunióban 64 milliárd rubelt tett ki. Tervbe vették a Dnyeprogressz építésének befejezését, más vízi erőművek, bányák, gyárak létesítését, a villamos energiatermelést 2,5-szeresére, a gépgyártást 3-szorosára, a vegyipart pedig 3,5-szeresére kellett növelni. Az iparosításhoz óriási anyagi forrásokra volt szükség, amit csak a parasztokból lehetett kisajtolni a már említett árollóval. Ez a politika 27-28-ban gabonakészletezési válsághoz vezetett. Korábban is kialakultak hasonló válságok, mint már említettem, de az állam igyekezett ezeket az árollóval megoldani. Csökkentette az iparcikkek árát és növelte a búza felvásárlási árát. Sztálin viszont ez alkalommal politikai lépésekhez folyamodott. Azzal vádolta meg a módosabb paraszgazdákat, akiket ő kulákoknak nevezett, hogy a szovjet rendszer ellenségei és tudatosan nem akarják beszolgáltatni termésüket az államnak. Felszólította a bírókat és ügyészeket, hogy alkalmazzák velük szemben a BTK üzérkedésre vonatkozó cikkeit. 28-29-ben Ukrajnában 33 ezer parasztot állítottak bíróság elé és ítéltek el. A párton belül ellenezték az erőltetett iparosítást és a NEP folytatását szorgalmazták Sztálin korábbi harcos társai. Alekszej Rikov, a Szovjetunió népbiztosok tanácsának elnöke, Nikolaj Bukharin és Mihail Tomszki, akikkel együtt harcolt 27-ben Trocki ellen. Ekkor azonban már 29-et írtak, és Sztálin, mint lehetséges riválisoktól, tőlük is meg akart szabadulni. Jobboldali elhajlással vádolta meg őket, és pár évvel később, 38-ban, mindhármukat ki is végezték. A szovjet gazdaságpolitika elhibázottnak bizonyult, és eleve sikertelenségre volt ítélve. Ezt azonban Sztálin és követői nem szívesen ismerték volna be. A gazdasági fiaskóért a kártevőket tették felelőssé, akik tudatosan gátolják a szovjet iparosítást. Gyújtogatnak, vízzel árasztják el a bányákat, tönkreteszik a berendezéseket, villanytelepeket. Különösen a régi szakemberek voltak számukra gyanúsak, ezért megfélemlítéssel próbálták őket az új rendszer szolgálatára bírni. 28-ban Donbass Sakhtinszki járásának 49 régi szakembereit bíróság elé állították. Azzal vádolták meg őket alaptalanul, hogy tönkre akarták tenni az ország bányaiparát. Hetet közülük ki is végeztek. A Sakhtinszki ügy után az ukrán nemzeti értelmiség képviselői következtek, 30-ban perbe fogták a nem létező Ukrajna Felszabadítási Szövetség 45 tagját, köztük Szerhij Jefremovot, Volodymyr Csehivszkit és másokat a munkáshatalom megdöntésére tett kísérletért. Az Ukrajna Felszabadítása Szövetség ügyjel kapcsolatosan Ukrajna szerte 5000 diákot, tanárt, orvost tartóztattak le és ítéltek el. Az új gazdaságpolitika idején a bolsevikok ideiglenesen engedélyezték a piacgazdálkodás egyes elemeinek alkalmazását. Az emberek fellélegeztek, úgy tűnt, életük normális mederbe terelődött. 29 után azonban szakítottak a neppel, és bevezették a tervgazdálkodást. A két gazdálkodási mód között óriási a különbség. A piacgazdálkodás alapja a termelőeszközök magántulajdona és a szabad verseny. A termelés ütemét pedig a kereslet határozza meg. A tervgazdálkodásnál a gyárak, üzemek, bankok és a föld állami kézben vannak. A vállalatokat megfosztják önállóságoktól, és a központ dönti el, miből mennyit gyártsanak. 29. december 5-én a párt határozott az ipar irányításának újjászervezéséről. A gazdaságirányítás közvetlen láncszemei a trösztök helyett a vállalatok lettek, amelyektől megvonták az önelszámolásos szabadságukat. Az iparvállalatokat attól függően, mit termeltek, két csoportba osztották. Az A csoporthoz tartozott a nehézipar, a B csoporthoz pedig a könnyű és élelmiszeripar. Az állam elsősorban a nehézipar fejlődését támogatta, a könnyű és az élelmiszeripart a maradék elv alapján finanszírozta. Az ukrajnai nehézipart közvetlenül Moszkva irányítása alá helyezték. A köztársasági népbiztosságok csupán a helyi, jelentéktelen iparágakat ellenőrizték. Az ukrán szocialista szovjet köztársaságot teljesen megfosztották a gazdasági önállóságától. 1929-re Sztálin leszámolt minden jelentős ellenfelével, Trockijjal, Buharinnal, Rikovval, és megszilárdította egyszemélyes hatalmát. Parancsuralmi, totalitáris rendszert vezetett be. Ez olyan politikai berendezkedést jelent, amiben az államhatalom egy párt kezében összpontosul, és megsemmisít minden demokratikus szabadságjogot. A terror segítségével teljes mértékű ellenőrzést gyakorol a társadalmi élet minden szférája fölött. Sztálin közvetlen munkatársai, Kliment Vorosilov, Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovics, Mihail Kalinin és Nikita Hruscsov voltak. Az erőltetett iparosítás során a nép életszínvonala egyre romlott. 28-29 telén jegyrendszert vezettek be az alapvető élelmiszerekre, amit csak 35-ben vontak vissza. A lakosságot államkölcsönök vásárlására kötelezték, 1930-ban az 5 éves tervet 4 év alatt, 31-ben a döntő a harmadik év, 32-ben pedig a befejező negyedik év jelszó alatt. Az új építkezéseken előbb a gyár, aztán a város elv érvényesült. Az emberek barakokban éltek, rettenetes körülmények között. A dolgozók munkáját a hatalom nem béremeléssel, hanem tömeges munkaversenyekkel akarta hatékonyabbá tenni. A szocialista munkaversenyeket a szakszervezetek szervezték a párt általános irányítása mellett. 29. január 20-án a Pravdában megjelent Lenin Hogyan szervezzük meg a verseny című posztumusz cikke, mivel ő maga már 24-ben meghalt. 29. január 31-én pedig megszületett az első munkaversenyszerződés. Az Artem-Vuhilja Tröszt Centrálnája és Júzsnája bányái között. A szocialista verseny nem csak a vállalatok, hanem a munkások között is zajlott. Elindítója Alekszej Stahanov, a Kagyiivkai Centrálnája Irminó bánya vájára volt, aki 35. augusztus 30-áról 31-ére virradó éjjel 107 tonna szenet termelt ki, ami 14,5-szerese volt az akkori 7 tonnás normának. Ezt a vájárok és bányászok közötti munkamegosztáson alapuló új módszernek köszönhette. Az újságok széleskörűen népszerűsítették Stanov munkahős tettét. Azt azonban elhallgatták, hogy a vájárra egy egész csapat dolgozott. A szerszámgépgyártásban Gudov, a moszkvai Orjonikidze szerszámgépgyár marósa, az autógyártásban Buszigin, a Gorki autógyár kovácsa, a vasúti közlekedésben pedig Krivonyis, a szlavjanszki mozdony szín masinisztája lett a stahanovista mozgalom elindítója. Mihail Izotov, a horlivkai Kocseharka bánya vájára pedig mozgalmat indított a szakemberek szakmai képzésében. Pása Angelina a Starobesovói női traktoros versenyre hívta a női traktoros brigádokat, 100 000 lányt a traktorokra jelszóval. 33. februárjában Sztálin bejelentette, hogy az első 5 éves tervet 4 év és 3 hónap alatt sikeresen teljesítették. Tilos volt viszont a termelési mutatók és adatok nyilvánosságra hozása. Mint később kiderült, a célul kitűzött 45%-os ipari fejlődés helyett 15,7%-os növekedés sikerült elérni, ami az eredeti 5 éves tervben szereplő 16%-ot sem érte el. Az eredmények ettől még így is jelentékenyek voltak, felépült a Dnyeprogressz, a Krivoj Rihi, a Kijevi és a Harkovi vízi erőmű, 31-ben pedig megkezdte termelését a Harkovi traktorgyár is. A második 5 éves terv a 33-37-es évekre volt beütemezve, a harmadik pedig 38-42-re. A bolsevikok tanultak korábbi hibáikból, és az ipari növekedést 16,5%-ban határozták meg. Célul tűzték ki továbbá a tőkés elemek végleges kiszorítását a társadalomból, ami a terror fokozását jelentette. 38. decemberében határozatot fogadtak el a munkafegyelem fokozásával, az állami társadalombiztosítás gyakorlatának tökéletesítésével és az ezügyben tapasztalt visszaélésekkel kapcsolatos intézkedésekről. Bevezették a munkakönyveket. 40. júniusában a legfelsőbb tanács törvényerejű rendeletet hozott a 8 órás munkanapra, a 7 napos munkahétre való áttérésről és arról, hogy a munkásoknak, alkalmazottaknak tilos önkényesen elhagyniuk a vállalatokat, intézményeket. A munkások nem mehettek el munkaidőben szolgálati helyükről, és nem késhettek. A legjelentéktelenebb fegyelemsértésért börtönbüntetés vagy munkatábor járt. Az egyszerű emberek hősies, önfeláldozó munkájának köszönhetően a Szovjetunió komoly ipari országgá vált. Egy évtized leforgása alatt 35 iparóriás létesült, köztük 12 Ukrajnában. És innentől az elmúlt 2 évben a köztudatunkba bevonult nevek is következnek. A Zaporizs-Sztál, az Azov-Sztál, a Krivorizs-Sztál, a Dnyeprogressz, a Dnyeperi Alumíniumgyár, a Kramatorszki gépgyár és a Harkovi traktorgyár újonnan épült. A Luhanszki gőzmozdonygyárat, a Makijivkai, a Dnipro-Dzserzsinszki, a Dnipropetrovszki és az Alcsevszki kohókat pedig teljesen átalakították. A zaporizsjai kommunárgyár kombájnokat kezdett gyártani, a Harkivi sarló és kalapács pedig cséplőgépeket. A kollektivizáció a parasztok közös, azaz kollektív gazdaságokba, kolhozokba történő kényszerítése volt. Ennek során elvették földjüket, vagyonukat, és tulajdonképpen modern kori jobbágyokká tették őket. A bolsevik állam így akarta előteremteni az iparosításhoz szükséges pénzeszközöket, és megszilárdítani az ellenőrzését a falu felett. Sztálin az 1927-28-as gabonakészletezési válság idején tűzte napirendre az ország teljes kollektivizálását. 29-ben a pártkongresszuson áttekintették a kolhozosítással kapcsolatos kérdéseket. A párt felső vezetése, Sztálin, Molotov és Kaganovics azon a véleményen voltak, hogy a kollektivizációt az év végéig be kell fejezni. Sztanyiszláv Kosior, az ukrán kommunista bolsevik párt főtitkára hasonló nézeteket vallott. A sztálini vezetés és ukrajnai képviselői a kétes értékű első helyet szánták az ukrán szocialista szovjet köztársaságnak ebben a folyamatban. Voltak józanabb vélemények is. Schlichter, az ukrán szocialista szovjet köztársaság földművelési népbiztosa, amellett foglalt állást, hogy a kollektivizálást az 5 éves terv során szükséges végrehajtani. Végül bizottságot hoztak létre annak a kérdésnek a tanulmányozására, milyennek a kolhoz szervezés kilátásai a Szovjetunió különböző régióiban. A bizottság munkájának eredményeképpen 30 januárjában megszületett a bolsevik párt határozata a kollektivizáció üteméről. Ez Ukrajnát olyan vidékek közé sorolta, ahol a kollektivizálást 31 őszéig vagy 32 tavaszáig kell befejezni. A kolhozok nem rendelkeztek gépekkel, berendezésekkel. A mezőgazdasági termelést kiszolgáló technika a géptraktorállomásokon volt. Ukrajna első géptraktorállomása 28-ban alakult meg, és Shevchenko nevét viselte. A parasztok nem szívesen mondtak le önként tulajdonukról, ezért a kollektivizálást csak erőszakos módszerekkel lehetett végrehajtani. 30. február 24-én Sztanyiszláv Kosior levél formájában felszólította a helyi pártvezetőket arra, hogy a kollektivizálást az ukrán sztyeppén 30 tavaszáig, az összes többi területen pedig őszéig fejezzék be. Minden módszer engedélyezett volt. A pártvezetők már előre bűnbocsánatot nyertek. A pártaktivisták vörös és fekete zászlókkal járták a falvakat. Akik a szocializmust és a kolhozt választották, azok a vörös zászló alá álltak. Akik nem, azok a fekete alatt sorakoztak. Rájuk börtön és megpróbáltatások sora várt. A kollektivizálás üteme egyre gyorsabb lett. 30. január 20-áig az ukrán gazdaságok 15%-át kollektivizálták, március 1-ig pedig már 63%-át. A bolsevik párt sikerként könyvelte el a parasztok tömeges belépését a kolhozokba. Erőszakos módszereivel viszont csak azt érte el, hogy a falu lázadozni kezdett a rendszer ellen. 30-ban a felkelők csak nem 40 ezeren voltak már, és tömeges méreteket öltött a kolhozokból való kilépés is. A hatalom a hadsereget vetette be saját népe ellen. Bűnbakra volt szükség. 30 márciusában Sztálin a Pravdában megjelentette a Siker szédítő ereje című cikkét. Ebben álszent módon elítélte a kollektivizálás erőszakos módszereit, és a felelősséget a helyi vezetőkre hárította. A kolhozparasztoknak engedélyezték ezután, hogy háztáiban is gazdálkodhassanak. A bolsevikok meggyőződése szerint a kollektivizálást azért nem sikerül gyorsan végrehajtani, mert a módos parasztok, azaz a kulákok, nem akarták elfogadni a szovjet rendszert, és elutasították a kolhozba való belépést. Ők a rendszer ellenségei, az ő hibájuk a bolsevik fiaskó a mezőgazdaságban. Kezdetben a kulákokat óriási adóval, a bérmunka alkalmazásának megtiltásával, a földbérlet korlátozásával sújtották. 29. decemberében Sztálin a marxista történészek konferenciáján már a kulákságnak, mint osztálynak a felszámolásáról beszélt. január 30-án döntés született a kulággazdaságok megsemmisítésére irányuló intézkedésekről a teljes kollektivizálásra kijelölt vidékeken. Az állam korlátlan ellenőrzés alatt tartotta a kolhozokat. Ezek legfőbb feladata a gabona beszolgáltatás volt. A kolhozisták nem kaptak fizetést, hanem az év végén a teljesített munkaegységek alapján természetbeni juttatásban részesültek. Az éhenhalástól a háztáji mentette meg őket. Másodrangú embereknek számítottak, akik még a falujukat sem hagyhatták el. Személyi igazolványuk sem volt. 32-ben született csak határozat az egységes személyi igazolvány bevezetéséről, de ez is csak a városi lakosságra vonatkozott. A gabona beszolgáltatás során az ukrán szocialista szovjet köztársaság nem teljesítette a kitűzött terveket. Míg 30-ban 400 millió pud búzát készleteztek, addig a következő évben csak 380 milliót. Rákövetkező évben pedig már csak 195 milliót gyűjtöttek össze. Ezt is a falu teljes kiszipolyozásával tudták elérni, még a vetőgabonát is elkobozták. A fizikailag is legyengült parasság képtelen volt hatékonyan dolgozni. A kolhozokban fejetlenség uralkodott. Teljes volt a közöny. 32-ben éhínség kezdődött Ukrajnában. Éjszakánként elkeseredett anyák bolyongtak a learatott mezőkön, hogy az ott felejtett kalászokat összegyűjtve megmentsék gyerekeiket az éhhaláltól. Gúnyosan fodrászoknak nevezték őket. Az állami raktárak ezzel szemben tömve voltak gabonával. A GG műsorában már megismert 32-33-as éhínség a holodomor során a hatalom megvonta a lakosságtól az alapvető élelmiszereket. Ez változásokhoz vezetett a népesség demográfiai és szociális struktúrájában. A sztálini vezetés ezzel büntette Ukrajnát, amiért az ukrán nép elutasította a kollektivizálást. A szovjet vezetés nem sietett az éhező ukránság segítésére, hanem fokozta a rájuk gyakorolt nyomást. 32-ben Sztálin törvényt írt alá az állami vállalatok, kolhozok, szövetkezetek tulajdonának védelméről és a társadalmi tulajdon megerősítéséről, amit a nép öt kalász törvényének nevezett el. Ugyanezen évben a párt titkos határozatot hozott az élelmiszertermékek szállításának leállításáról Ukrajna falvaiba. 32. november 1-én rendkívüli gabonakészletezési bizottság érkezett Ukrajnába a Vjacheslav Molotov vezetésével. Nem sokkal később Lazar Kaganovics is az ukrán szocialista szovjet köztársaságba utazott Sztálin parancsával, hogyha Ukrajna nem teljesíti a beszolgáltatási tervet, a néptől el kell kopozni a vetőmagkészletet is. December 6-án az Ukrán Kommunista Párt és a Népbiztosok Tanácsa közös határozatot hozott arról, hogy fekete táblákra vagy fekete listákra kerülnek azok a falvak, amelyek szabotálják a készletezési terv teljesítését. Velük szemben megtorló intézkedéseket foganatosítottak. Korlátozták, vagy teljesen leállították az élelmiszertermékek beszállítását, de voltak más gazdasági kényszerítő eszközök is. Az ukrán kommunista bolsevik párt másodtitkáraként és a Harkivi pártbizottság első titkáraként Sztálin Ukrajnába küldte Pavel Postisevet. Ő irányította a megtorló intézkedéseket azok ellen a kommunisták ellen, akik képtelenek voltak saját népük hóhéraivá válni. 32-33-ban az ukrán nép az éhenhalás küszöbére érkezett. Az emberek megették a kutyákat, macskákat, patkányokat, lótetemet. Megették a fák kérgét, a faleveleket, még az eltemetett halottakat is. Gyakori jelenség volt a kannibalizmus. A parasztok a városokban próbáltak élelmet szerezni, de nem jutottak el oda, mivel a falvakat a hadsereg körülzárta. A katonák visszatoloncoltak mindenkit a biztos éjhalálba. A történészek között nincs egységes vélemény a 32-33-as éhínség áldozatainak számával kapcsolatban. Vannak, akik 3 millió főben határozzák meg azt, de vannak olyanok is, akik számukat 10 millióra teszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a 20-as, 30-as évek ukrajnai történéseinek áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén, szokásomnak megfelelően, a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.